Mindenkit szeretettel köszöntök. Petnyik Lászlónak hívnak, és most járok itt először Gödöllőn, már olyan szempontból, hogy szombaton. Egyébként én a munkatársai vagyok a Jóni Tibinek és a Kalcsó Zsuzsinak. Én is hasonló könyvteresztő munkát végzek, mint ők. És hát egy olyan igéről szeretnék ma beszélni, egy olyan témáról, ami én úgy gondolom, hogy mindannyiunkat különösképpen érint, olyan szempontból, hogy mindannyiunk szívében ott van a vágy, hogy az Istennek éljünk, hogy szolgáljunk az életben. És én úgy gondolom, hogy nincs olyan ember a keresztények között is, akiket meg ne kísérten az a gondolat, hogy ezt kényszerből tegye, egy megfelelési kényszerből. Ezért is választottam egy olyan témát a mostani alkalomra, az is a címe a témámnak, hogy hogyan éri el Isten szeretetével azt, hogy szívből szolgáljuk őt, nem megfelelési kényszerből, vagyis elvárásból. Alapigénkül nyissuk ki a Bibliánkat a Korintusi második levél 3. fejezet 18. versénél. Tehát a Korintusi második levél 3. fejezet 18. verséből olvasom az igét. Így olvasom az igét. Mi pedig az Úrnak dicsőségét mindnyájan fedetlen arccal szemlélvén ugyanazon ábrázatra elváltozunk, dicsőségről dicsőségre, úgy, mint az Úrnak lelkétől. És van tulajdonképpen egy másik ige is, ez a Jeremiás könyvében található ez a másik alapige. A Jeremiás könyve 31. fejezet 3. verse, amely tulajdonképpen megvilágítja ezt a szót, amit ugye az igében olvashatunk, hogy dicsőségről dicsőségre. Azt mondja a 3. vers, messzünnen is megjelent nékem az Úr, mert örökkévaló szeretettel szerettelek téged, azért terjesztettem rád az én irgalmasságomat. Tehát ugye itt az alapigénk arra hívja fel a figyelmünket, hogy feretlen arccal szemléljük az Úrnak dicsőségét, és ezáltal változunk el az ő lelkétől. És hát ugye a második ige az, ami megvilágosítja azt, hogy mi ez a dicsőség. És ugye itt az ige arra világít rá, hogy az ő szeretete, amely örökkivaló, és ezért is terjesztette rá az irgalmasságát. Tehát az ő szeretetének a szemlélése az, ami igazából segít bennünket abban, hogy megváltozzunk, hogy hozzá hasonlóká váljunk. És a mai tudomány is alátámasztja azt a nagyon fontos tényt, hogy mi mennyire ezen a területen vagyunk aktiválhatók, motiválhatók. Második Frigyes a középkorban egy olyan kutatást végzett, biztos hallottatok már róla, nem először hangzik ez el, hogy bizonyos okoknál, amit most nem említenék, egy kísérletet végzett egy gyermeken, akihez se szólni nem lehetett, se meg nem érinteni. És ugye ami ebből következett, hogy rövid időn belül meghalt. És hát ugye ez itt a fő kérdés, hogy mit gondoltok miért? Se nem lehetett hozzászólni, se meg nem lehetett érinteni. Ugye mi hiányzott ennek ugye a szeretet? Tehát ez a kísérlet is azt mutatja, hogy igazából szeretetre vagyunk kódolva, vagy alkotva, és ezért is van nagy jelentősége annak, hogy mi akkor tudunk megeleveredni, akkor tudunk aktiválódni, hogyha szeretetben részesítenek bennünket. Első kérdés sem felmerülő kérdés az, hogy vajon eljutottunk-e már az igazi szeretetre. egyáltalán hogyan állunk ezzel. És én úgy gondolom, hogy mindannyiunk számára fontos kérdés, hogy az élet kívánalmaival tisztában vagyunk, keressük az élet nagy kérdéseit, kutatjuk az igét, a jövendőléseket, a szabályokat, hogy milyen szabály szerint kell élnünk, és nem különös kérdés ez, hogy vajon miért mondja azt a zsidókhoz írt levél 12. fejezet első versében, hogy akiknek a bizonságoknak íj fejlege vesz körül. Tehát mi egy olyan korban érkeztünk, akik tulajdonképpen nagy ismerettel rendelkezünk. Ugye a Jelenések könyve 3. fejezet 17. versében is azt mondja az ige, Jézus, hogy mivel hogy azt gondolod, hogy gazdag vagyok és meggazdagodtam, semmire nincs szükségem. Tehát ugye nem véletlenül tartja magát a mai, jellemzi úgy Jézus, hogy annak tartja magát, aki gazdag és meggazdag. Tehát mi nagy, ugye bizonságunknak így nagy fellege, nagy ismerettel rendelkezünk. És mégis azt mondja Jézus, hogy nem tudod, hogy te vagy a vak, a szegény, a mezítelen. És én ennek az okát keresve, kutatva, sokat gondolkozom ezen, hogy vajon miben való hiány az, ami, tehát, hogy is fogalmazzam, tehát, nem értünk még el oda, hogy Jézus eljöjjön, nagy ismerettel rendelkezünk, nagy gazdagsággal, és mégis miért van ez a szegénység? Minek a hiával vagyunk igazából? És igazán a korintusi első levél, 8. fejezete első versében mondja ezt Pál apostol, ott fejti ki, hogy tulajdonképpen a nagy ismeret birtokában mégis minek a hiával vagyunk. Itt fogalmazza meg leginkább szemléletesen, amikor azt mondja az apostol, a korintusi levél első fejezete, első korintusi levél 8. fejezete első versében nagyon érdekesen fogalmaz, azt mondja, a bálvány áldozatok felől pedig tudjuk, hogy mindnyájunknak van ismeretünk, főleg a bérész, azonban az ismeret felfalkodottá tesz. Nagyon érdekes, hogy a természetünk szerint a felfalkodottságra vagyunk hajlamosak, de mivel folytatódik a vers? A szeretet pedig épít. Tehát igazából ez a vers mutatja meg azt, hogy lehetséges igazság szeretet nélkül. És hát főképp, ha megfigyeljük, az ellenségnek nagy célja az, hogy a kettőt elválassza egymástól, mert hogyha tényleg felfúvalkodunk, és úgy érezzük, hogy semmire nincs szükségünk, akkor Isten nem tud hozzánk férkőzni, és ezért is van nagy jelentősége annak, hogy a szeretetről gondolkozzunk, de hogy milyen is ez a szeretet, mi is a jellege ennek a szeretetnek, ami építeni tud. Ehhez találtam egy nagyon szemléletes verset a Bibliában, a Római Levél 2. fejezete 4. versében így fogalmaz Pál apostol, hogy Isten jósága az, ami megtérésre indít bennünket. Nagyon érdekes, hogy ugye itt így fogalmaz Pál apostol, avagy megveted az ő jóságának, elnézésének és hosszú tűrésének gazdagságát, nem tudván, hogy Istennek jósága téged megtérésre indít. És hogyha megnézzük a versben, én úgy gondolom, hogy nagy jelentősége van annak, hogy hosszú tűrésének gazdagságát, jóságának, elnézésének, hosszú tűrésének gazdagságát. Tehát, hogy Istenben a szeretet gazdagon árad, és ugye a Efézusi Levél 2. fejezet 4. versében is ezt tárja elénk az apostol. Én úgy gondolom, hogy talán ez itt a legjellegzetesebb igeszakasz, amely bemutatja azt, hogy hogyan is hat az Isten szeretete az emberi szívre. A 2. fejezet első versétől olvasom, titeket is megelevenített, akik holtak voltatok a ti vétkeitek és bűneitek miatt, melyekben jártatok egykor a világ folyása szerint, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, ama lélek szerint, mely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik. Akik között forgolódtunk, egykor mi is mindnyájan a mi testünk kívánságaiban, cselekedvén a testnek és gondolatoknak akaratát, és természet szerint haragnak fiai voltunk, mint egyebek is. De az Isten gazdag lévén irgalmasságban az ő nagy szerelméből, melyel minket szeretett, minket, kik megvoltunk halva a vétkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal, kegyelemből tartottatok meg. És együtt feltámasztott, és együtt ültetett a mennyekben Krisztus Jézusban. Hogy megmutassa a következendő időkben az ő kegyelmének felséges gazdagságát, hozzánk való jóságából a Krisztus Jézusban. Mert kegyelemből tartottatok meg hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Milyen csodálatosan mutatja be, ugye ez a vers, főleg a negyedik, hogy de az Isten gazdag lévén irgalmasságban az ő nagy szerelméből, melyen minket szeretett. Vagy a hetedik vers, hogy megmutassa a következő időkben az ő kegyelmének felséges gazdagságát a hozzánk való jóságából. Tehát itt mind a két vers arra világít rá, hogy Isten nagy szeretete az, ami ugye meg tud eleveníteni, ami tulajdonképpen ebből a önigazult állapotból, hogy amit Laodicea levélben is sokszor olvastunk, hogy semmire sincs szüksége, mi tud bennünket ebből az állapotból kiemelni. És ugye Isten szeretetéről olvasunk, és főleg a hatásfoka az, ami számomra nagyon meghatározó, hogy hogyan hat. És az énekek éneke 8. fejezet 6. versében találtam egy nagyon szemléletes ige verset, amely ennek a hatását mutatja be, ennek a tulajdonságát. Az énekek éneke 8. fejezet 6. versében így írja, hogy mert erős a szeretet, mint a halál, kemény, mint a sír, a buzgó szerelem, lángjai tűznek lángjai, az Úrnak lángjai. Itt talán arra helyezném a hangsúlyt, hogy milyen hőfokon szeret bennünket Isten. És én úgy gondolom, hogy az utóbbi időben, legalábbis én azt tapasztaltam, hogy egy kicsit a köztudatból elfogyott ez a kikopott, ez a gondolat, hogy Isten hogyan szeret bennünket. Mennyire vágyik utánunk. És ugye itt ez a rész is a szerelmesnek, a férfinak és a nőnek a szerelmét mutatja be, ennek a hőfokát, hogy a férfiben a szeretet hogyan próbálja aktiválni a feleség szeretetét. Ugye itt a lángnak a jelképe mutatja, hogy milyen erős, milyen forró, mennyire buzgó, mennyire odaadó Isten szeretete. És tulajdonképpen itt a szombat iskolán is szó volt róla, és hát egyik testvérünk meg is fogalmazta, hogy Isten nem csak hogy szeret, hanem ő maga a szeretet. És hogy ennek a fogalomnak a még tisztább látása, hogy ő nem csak hogy szeret, hanem ő maga a szeretet, hogy ez egy sokkal tágabb fogalom, sokkal, hogy is fogalmazzam, sokkal mélyebb, áthatóbb fogalom, hogy Isten a szeretet, és hogy ő azt szeretné, és én úgy gondolom, hogy mindannyian vágyakozunk arra, hogy az első szerelmünket visszanyerjük, amivel ugye rendelkezhettünk már életünk során. Ugye ezt a Jelenések könyvével fogalmaz így, hogy elveszítetted az első szeretetedet, ezért szerezd vissza, és én úgy gondolom, hogy ehhez, hogy mi az első szeretetünket visszaszerezzük, a Jóisten erre akar ráirányítani a figyelmünket, hogy minden kijelentését ennek a szeretetnek a fényében szemléljünk, mert igazából ez a szeretet az, ami, ahogy az első, tehát a római levélben olvastuk, hogy Isten jóság az, ami megtérésre indít. De ehhez a folyamathoz, hogy megértsük, szükségünk van arra, hogy meglássuk azt, hogy mi milyen állapotban vagyunk, egyáltalán rendelkezünk ezzel a szeretettel. Nem tudom, hogy ki hogy van vele, de engem is nagyon sokszor megcsalt ez a gondolat, hogy én rendelkezek ezzel a szeretettel. És sokszor a nehéz próbák, a nehéz helyzetek mutatták ki, hogy olyan az én szeretetem is, mint a korán múló harmata, hogy egy igevers megfogalmazza, hogy gyorsan tova tűnik, és hogy én nem rendelkezek ezzel a szeretettel is. És sokáig nem is értettem ezt az ige verset, hogy hát aki Isten hívő és Istennel szeretne járni, akkor hogy lehet az életében az, hogy ezzel nem rendelkezik, illetve mi milyen szeretettel rendelkezünk. És egy nagyon érdekes tanulmányt, vagyis egy könyvet olvastam erről, amely nagyon szemletesen írja ezt a mondatot, hogy megromlott emberi természetünk alapján csak az erosz szeretetével vagyunk képesek szeretni, amelynek a jellemzője, hogy mindent azért teszünk, hogy önmagunknak szerezzünk elismerést, örömet. Még a másokért tett jó cselekedeteink is sajnos ezzel fertőzöttek, és ezért is írja Ézsaiás könyve 64. fejezet 5. versében, hogy mint minden mi igazságunk, mint a szennyes és megfertőztetett ruha. Nagyon szemléletesen mutatja be Ellen Goodwight a Jézushoz vezető út című könyvében, hogy mennyire meg vagyunk kötözve attól, hogy mi a magunk mi voltából tegyük a jót, és bízzunk a magunk szeretetében. Azt mondja Jézushoz vezető út című könyv 52. oldalról olvasom. Két tévedéstől kell óvakodniuk Krisztus követőinek, különösképpen azoknak, akik most jutottak arra a pontra, hogy bízni kezdenek kegyelmében. Az első tévedés, amiről az előbbiekben már szóltunk, abban áll, hogy a saját cselekedeteikre támaszkodnak. Abban bíznak, hogy minden lehetséges megtesznek, hogy Isten kívánalmainak megfeleljenek. Figyeljük itt is, megfelelés. Nem tudom, hogy kiben volt-e már ilyen gondolat, hogy ebben szinte bele görcsölt, hogy hát hogy fogok Istennek megfelelni, és hogy fogok az üdvösségbe eljutni, hiszen már itt vagyunk az idők végén. És hát el kellett volna már régen készülnünk. Nem minden jelen lenne már elkészülnünk? De figyelitek ezeket a gondolatokat? Hogy ez mind arra sarkal, hogy ki az, aki megtegye ezt? Hogy mi saját magunk erejéből, csakis a magunk erejébe gondolkozunk. És olyan érdekes ez, hogy nem tudom, hogy előttek előfordult-e már, de velem sokszor, hogy van egy probléma, és rögtön mi jut eszünk be, hogy ezt csak te tudod megoldani. Itt senki más, ha te ezt nem oldod meg, helyetted senki se fogja. Az emberi természetünk eleve erre van bekódolva. Szóval ettől nehezen tudunk elvonatkoztatni, hogy hát nem magunknak kell ezt megoldani. De figyeljétek meg, hogy abban bíznak, hogy minden lehetséges megtesznek, hogy Isten kívánalmainak megfeleljenek. Akik a saját cselekedeteik által a törvény önerőből való megtartásával próbálnak szentté válni, azok lehetetlent akarnak megvalósítani. Tehát ez lehetetlen. Nem véletlenül mondja Jézus, hogy embereknél ez lehetetlen. Amire az ember Krisztus nélkül is képes, az mind önzéssel fertőzött, bűnnel szennyezett. Egyedül csak Krisztus kegyelme, a hitáltal elnyert kegyelem tehet minket szentté. Tehát ez a rész is ugye azt tárja elénk, hogy az emberi erőfeszítés az mind hiába való. Luther is ugye azt mondja, hogy a mi tündöklő cselekedeteink tündöklő vétkek Isten szemébe. Tehát megpróbálhatjuk, és hát sokszor meg is próbáljuk, úgy gondoljuk, hogy magunknak kell elérjük, és ez őszinteségből is lehet bennünk, hiszen Péteréről is azt olvashatjuk, hogy amikor azt mondta neki Jézus, követsz engem, ugye azt mondta neki Péter, hogy hát én a halálba is képes vagyok, én az életemet adom érted, és ugye Jézus azt mondta neki, hogy mielőtt a kakas szól, háromszor megtagadod, és ugye Péter meg volt róla győződve, hogy hát Istenem, ha mindannyian elhagynak is, de én nem. Tehát, hogy egyszerűen ugye ott is az emberi motivált, és nem ismerte magában azt, hogy ez az emberi mennyire kevés, és tulajdonképpen ez a megfelelési kényszer, ugye azért akarunk mindig megfelelni egymásnak, családnak, gyerekeknek, hogy úgy érezzük, hogy Isten akkor szeret bennünket, ha mi méltók vagyunk az ő szeretetére. Nem tudom, hogy volt-e már ilyen gondolatunk, de én nekem nagyon sokszor van ilyen. Isten akkor szeret legjobban, meg akkor leli örömét bennünk, ha mi méltók vagyunk az ő szeretetére. És ugye ez mind az eroszból fakad, hogy méltóvá válni, kiérdemelni az Isten irántunk való szeretetét, de ugye ha az igét is látjuk, meg olvassuk, arra juthatunk, hogy erre nem tudunk méltók lenni. Sőt, igazából Isten nagyon jól látja azt, hogy mi nem tudunk méltók lenni az ő szeretetére. Ezért is fáradozik azon, hogy az ő szeretetével vonzom magához, és ezért is van nagy jelentősége annak, amit a János első levele 4. fejezetében mond az apostol, amikor kijelenti János apostol első könyve 4. fejezetében, a 9. versében, hogy azáltal lett nyilvánvaló az Isten szeretete bennünk, hogy az ő egyszülött fiát elküldte az Isten e világra, hogy éljünk általa. Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért. Tehát igazából ez az ige is azt árja elénk, hogy Isten szeretetével fáradozik és munkálkodik bennünk, hogy viszont szeretet lehessen bennünk iránta. Tehát igazából ő munkálja ki bennünk. Ezt ugye az Efézusi levélben is, ahogy felolvastam, a 2. fejezet 8. versében is, ugye nem véletlenül mondja számunkra, hogy mert kegyelemből tartattatok meg hitáltal is, ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. És ugye ha megnézzük a Filippi levélben is, ezért mondja Pál apostol a 2. fejezet, Filippi levél 2. fejezetében, hogy mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarás, mind a munkálás jókedvéből. Tehát igazából ami dolgunk az, hogy engedjük, hogy hasonl ránk, és hogy ő munkálkodjon bennünk, de sokszor fáradozik értünk, és tudjátok, annyira meg vagyunk kötözve, legalábbis én a magamról beszélek, annyira meg vagyunk kötözve azzal, hogy magunk akarjuk elérni. A természetünk sajnos nagyon efelé hajlik, hogy ezt a kérdést tettem fel magamnak, hogy hogyan segít bennünket Isten, hogy válaszoljunk az ő késztetéseire, válaszoljunk az ő szeretetére, és nem magunk próbáljuk megoldani a problémánkat. És én úgy gondolom, hogy én is azóta a próbákat egészen más fényben látom, amióta ezeken gondolkoztam. Ugye az előző 4. évben a próbákról tanultunk, és ott szó volt Ábrahámról is, illetve Jákobról is. Ezt a két szemét szeretném főképpen kidomborítani. Ugye, hogy Ábrahám életében is mennyire megfigyeltjük ezt. Hogyha nem teljesedett az ígéret, akkor valahogy be kell segíteni az Istennek. Hát különben nem lesz utód. És ugye ráadásul a felesége is, Hágár megkérte, hogy menjen be, vagy bocsánat, ugye menjél be Hágárhoz, a szolgáló lányhoz. És ugye ott is nem bírták kivárni Isten ígéretét. És ugye mennyi bogyodalom támadt abból, hogy Ábrahám is maga akarta megoldani a problémát. És ugye Istennek is meg kellett engedni sok szenvedést az életében, hogy ő is eljuthasson oda, hogy végre engedjen az Isten megszólító kegyelmének. És azt olvashatjuk, ugye a Pátrik és Proféták című könyvben, hogy Ábrahám, amikor ugye megkéri Isten, hogy vigye el a fiát és áldozza meg, ugye egészen addig emberileg akarta megoldani a problémát. De ugye ez a próba hozta elő belőle életében azt, hogy belátta, hogy egyedül nem megy. Azt írja Ellen Goodwight nagyon szemléletesen, hogy ugye 3 napi járóföldre kellett elmennie, és ezt a 3 napot végig imádkozza Ábrahám. Végig imádkozza. Elejétől végig. Ábrahám ebben a életének ebben a szakaszában jut el oda, hogy belássa, hogy ez emberileg nem megy. Azért is imádkozza végig 3 nap, hogy itt csak Isten tud megoldani. És Isten segített, átsegítette? Átsegítette, mert azt olvasuk róla, hogy amikor a fia megkérdezte tőle, hogy itt van a tűz, De hol van az áldozatlan varú bárány? És mit mondott erre Ábrahám? Majd az Isten gondoskodik. Tehát életében eljutott oda, ugye háromnapi ima után, eljutott oda, hogy az Isten gondoskodik. Hogy most már nem én fogom tudni megoldani. És tulajdonképpen ezek a próbák arra segítenek bennünket, hogy elvezessenek önmagunkba bízásból az Istenre való bízásra. Milyen csodálatos a mi Istenünk, hogy mindenkinek tudja, hogy mikor, mire van szüksége, és Jákobból is azt olvashatjuk, hogy egész életének addig a szakaszáig, amikor ugye Ézsauhoz megy haza, és találkozni szeretne vele, és még akkor is ügyeskedik ott a jabbok révénél, küldi a csapatokat, hogy megengesztelje az ő testvérét, és ugye ott azon a bizonyos imádságon, a küzdő imádságon láthatjuk életében először azt, hogy ő is megértette azt a nagyon fontos törvényszerűséget, hogy ez egyedül nem megy. És tulajdonképpen ebben a szükséghelyzetben, ebben a kétségbeesett helyzetben jutott el oda, hogy először engedjen az Isten szeretetének a készítésének. És miben látható meg, hogy engedett az Isten szeretetének? Abban, hogy most már nem engedlek el. Addig, amíg meg nem áldasz, addig én fogom a kezedet, és várok rád, és nem erőlködök, és nem magam akarom megoldani a problémát. Milyen csodálatos a mi Istenünk, hogy el tud bennünket vezetni oda, hogy ugye ő is meddig erőlködött, Ábrahám is meddig erőlködött, hány évig erőlködött, míg végül eljutott oda, hogy elbefogadta Isten szeretetét. És tulajdonképpen, hogyha megnézzük, ennek a jelentősége, hogy Isten mennyire szeret bennünket, és mennyire türelemmel van hozzánk, és hordozza a mi gyengeségeinket, próbálkozásainkat. Én úgy gondolom, hogy újra ennek van óriási jelentősége, hogy örökkévaló szeretettel szeretlek, hogy én is ezen gondolkoztam el, hogy ez a sok türelem, amit Isten velünk kapcsolatban gyakorol, ez abból fakad, hogy neki végtelen a, ugye örökkévaló szeretettel szeretlek, tehát végtelen az ő fogalma magáról a szeretetről, és ezért tud bennünket olyan erőteljesen hordozni és szeretni. És én úgy gondolom, hogy óriási jelentősége van annak is, amit ugye a római levélben mond Pál apostol, amikor azt mondja, az 5. fejezet olyan szemléletesen mutatja be Isten szeretetét irántunk. Talán én nem akarok túlzó szót mondani, de szerintem itt fejeződik ki a leginkább ennek a mélysége, hogy örökkévaló szeretettel szerettelek téged, hogy ez mit is jelent ez az örökkévaló szeretet. Ugye itt azt mondja a 6. vers, római levél 5. fejezet 6. versében, hogy mert Krisztus, mikor még erőtlenek voltunk, a maga idejében meghalt a gonoszokért. Bizonyára igaz ér is alig hal meg valaki, ám a jó hír talán csak meghalna, merne halni valaki. Az Isten pedig, ami hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt. Ugye itt is figyelitek ezeket a gondolatok, hogy szerelme. Ugye itt is az ő szerelmét abban mutatta meg. És én úgy gondolom, hogy óriási jelentősége van annak, ugye itt a 8. versben is azt olvassuk, hogy az Isten pedig, ami hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt. Hogy igazából ő nem úgy tekint ránk, hogy mi alkalmasak vagyunk-e, vagy szeretetre méltók vagyunk, hanem pont a mi szükségünk, pont a mi elesettségünk indítja őt arra a szeretetre, hogy aktiválja irántunk a szeretetét. És én úgy gondolom, hogy ennek olyan szempontból van jelentősége, hogy sokszor, amikor magunkra tekintünk, akkor úgy nem tudom, hogy ti hogy vagytok, de én sokszor elkeserülök, hogy még mindig nem tudtam győzni, még mindig nem tudtam eljutni oda arra a tökéletességre, amit ugye sokszor hangoztatunk. De hogy Isten milyen türelemmel van hozzánk, és hogy milyen türelemmel próbál bennünket kiszeretni a bűneinkhez való ragaszkodásunkból. Tehát, hogy Isten nagyon jól tudja azt, hogy mi magunktól nem tudjuk elhagyni ezt, és ezért van jelentősége annak, hogy ő vonz bennünket. A János Evangélium a 12. fejezet 32. versében azt írja, és én, ha felemeltetem a földről, mindeneket magamhoz vonzok. Tehát Isten nagyon jól tudja azt, hogy mi magunktól nem tudunk eljutni. Ugye itt a szombatiskolán is nagyon szemletes volt, az egyik testvérnő megjegyezte ezt a mondatot, hogy ő is már olyan régóta küzd, hogy győzzön már, ő is sok erőfeszítést tett bele, és pont ebben látom itt a jelentőségét, hogy az ő vonzásával akar bennünket elvezetni oda, hogy mi megismerjük az ő irántunk való szeretetét, és én úgy gondolom, hogy talán abban van nagy jelentősége, hogy megértsük, hogy milyen szeretet is ez. A Hoseás könyve második fejezetében azt írja, Hoseás könyve második fejezet 13. versében azt írja, hogy ímé csalogatom őt, és elviszem őt a pusztába, és szívére beszélek. Tehát, hogy Isten bennünket a szívünkre akar beszélni, tehát nem arra akar bennünket készíteni, hogy megértette az igazságot, most már cseleked, hanem szívünkre akar beszélni, és hogy milyen jellegű is ez, tulajdonképpen a énekek énekenek a jellege mutatja meg Isten hozzánk való szeretetének az igazi mélységét, amikor ugye miről is beszél énekek éneke? A szerelmesről. Ugye a férj, a férj, ugye miért fáradozik? Hogy elnyerje a feleség leghőbb érzéseit. Ezt írja a Boldogok otthon című könyvben. Tehát, és ahhoz, hogy elnyerje a férj a feleség leghőbb érzelmeit, mit tesz? Udvarol. Tehát magyarul megnyerni akarja a jónak. És ha megnézzük, akkor Isten is ugyanezt teszi velünk, hiszen ő a férj, és mi vagyunk a feleség, a mennyasszony. Tehát nekem is most nemrég egy könyv nyitotta meg a szememet arra, hogy ő is udvarol. Ő is szeretetével fáradozik azon, hogy mi elnyerje a mi szeretetünk leghőbb érzéseit. Magyarul válaszoljunk erre a szeretetre. Tehát nem mi akarjuk kiváltani ezt a szeretetet, az, hogy jót cselekszünk, meg igyekszünk az ő kedvébe járni, hanem pont ő az, aki fáradozik azon, hogy megnyerjen az ő szeretetével. És tulajdonképpen ő tud bennünket aktiválni a jóra. Mi magunktól nem tudjuk magunkat aktiválni. És ehhez kapcsolódóan van nagyon szemléletes zsoltár, amit találtam, hogy ez az aktiválás, ez a hatás, ez hogyan nyilatkozik meg. A 63. zsoltár nagyon jó szemléltetője ennek a munkának, amit Isten végez a szeretetével. Ugye ezzel kezdődik a zsoltár, hogy Isten, én Istenem vagy te, jó reggel kereslek téged, téged szomjhoz lelkem, téged csóvárok testem a kiaszott telepet földön, amelynek nincs vize. Hogy láthassalak téged a szent helyen, szemlélvéne a te hatalmadat és dicsőségedet. Hiszen a te kegyelmed jobb az életnél, az én ajakim hadd dicsérjenek téged. Áldonálok ezért életem fogytáig, a te nevedben emelném fel kezeimet. Ugye itt olyan szemléletesen mutatja be az ige vers, hogy téged csóvárok testem a kiaszott telepet földön, amelynek nincs vize. Ugye itt a víz, ami után szomjazik a zsoltáríró is, és ezen a földön nincs víz, tehát hiába keresünk, nincs, ami megelégítsen bennünket. E világ vonz bennünket, de nem tud nekünk olyat adni, ami megelégít. Viszont mire vágyik ez a zsoltáros? Hogy láthassalak téged a szent helyen, szemlélvén a te hatalmadat és dicsőségedet. Ugye, ha megnézzük, melyik verssel kezdődött az ige hirdetés? Szemlélvén, ugye, Isten dicsőségét, ugye, mindjárt felolvasom, azt mondja, mi pedig az Úrnak dicsőségét mindnyáján feretlen arccal szemlélvén, ugyanazon ábrázatra elváltozunk dicsőségről dicsőségre, úgy, mint az Úrnak lelkétől. Tehát a szemlélés által hat ránk a szeretet. Ezért is választottam kezdőéneknek, hogy hadd lássuk Jézust. De ugye Sátán mire törekszik állandóan? Arra, hogy egymást nézzük, a problémákat nézzük, nézzük a világ problémáit, nézzük, hogy milyen hírek vannak, milyen problémák vannak, milyen válság előtt vagyunk, ilyen válság, olyan válság. Miért? Miért teszi ezt? Hogy kit ne szemléljünk? Jézusra vegyük le a tekintetünket. De ugye mire is irányítja a zsoltáros? hogy láthassalak téged a szent helyen, szemlélvén a te hatalmadat és dicsőségedet. És mi következik ebből? Ha az ő dicsőségét szemléljük? 6. vers, mintha zsírral és kövérséggel telnék meg lelkem, mikor vígajakkal dicséret téged az én szájom. Ugye megtermi bennünk a hála gyümölcsét, ha az ő szeretetét szemléljük. És ehhez van egy nagyon jó magyarázat, a Hétterá kötet Téged igazság című könyvből, ehhez a Zsoltárhoz egy nagyon szemléletes magyarázat van, és ezt a hatást nagyon szemléletesen mutatja Ellen White, hogy hogyan is működik ez a valójában. Azt írja, az elmélkedés szeretetre és közösségre vezet. Add át magadat teljesen Jézus kezébe. Elmélkedjél nagy szeretetéről, értünk hozott kimondhatatlan áldozatáról, hogy higgyünk benne, és szívünket szent öröm, béke és leírhatatlan szeretet töltse be. Figyeljük, hogy miből fakad az, hogy az ember hinni tud, és szívét szent öröm, béke és leírhatatlan szeretet tölti be? Elmélkedés nagy szeretetéről, értünk hozott kimondhatatlan áldozatáról. Amint Jézusról szólunk, és imába hozzáfordulunk, meg fog erősödni bizalmunk, hogy ő, ami szerető személyes megváltunk. Milyen érdekes, hogy addig, ugye, amíg nem szólunk Jézushoz, amíg nem jövünk Jézushoz, addig gyengék vagyunk. De azt mondja, amint Jézusról szólunk, és imában hozzáfordulunk, meg fog erősödni bizalmunk, hogy ő, ami szerető személyes, megváltunk. Jelleme is egyre szeretetteljesebbnek fog tűnni előttünk. A szeretet gazdag lakomáinak örvendezhetünk. És amint teljesen elhisszük, hogy magáinak fogadott el minket, a menny előízében lehet részünk. Várj hittel az Úrra. Az Úr imában vonza kitárulkozásra a lelket, és megadja, hogy érezzük drága szeretetét. Milyen csodálatos. Ő vonza, hogy rátekintsünk, és ugye a szeretetében részesít. Közelségének örvendezhetünk. Édes közösséget tarthatunk fönn vele. Jó bepillantást nyerhetünk gyöngétségébe, irgalmasságába, így szívünk összetörik és megolvad, ha arra a szeretetre gondolunk, melyben részesít minket. Figyeljük, hogy mi az, ami összetöri a mi kemény szívünket? Megolvasztja. Milyen érdekes, mintha meg lenne fagyva a mi szívünk. Mintha meg lenne kemény, mint a gyémánt. Milyen döbbenetes hasonlat, nem? De olyan csodálatos az, ahogy írja, hogy jó bepillantást nyerhetünk gyöngétségébe, irgalmasságába, így szívünk összetörik, és megolvad, ha arra a szeretetre gondolunk, melyben részesít minket. Lelkünkben valóban érezhetjük a bennünk lakozó Krisztust. Békességünk akár a folyóvíz. A dicsőség hullámai egyik a másik után gördülnek be szívünkbe. Valóban Jézussal vacsorálunk, és ő mi velünk. Érezzük Isten szeretetének valóságát, és megnyugszunk benne. Nyelv le nem képes írni ezt, hiszen minden ismeretet felülmúl. Egyek vagyunk Krisztussal, életünk Krisztus által az Istenben van elrejtve. Milyen a bizonyosság, hogy mikor aki a mi életünk megjelenik, mi is vele együtt jelenünk meg a dicsőségben. Erős bizonyossággal nevezhetjük Istent atyánknak. Milyen csodálatos ez, ugye itt olvashatunk egy olyan mondatról is, hogy Jézussal vacsorálunk. Ugye itt visszatetszik valamilyen gondolat. Ugye a Jelenések könyvében mit is mond? Én az ajtó előtt állok és zörgetek, ha valaki megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok. Én ezen sokat gondolkoztam, hogy mit is jelent ez, hogy ő velünk akar vacsorálni. Pontosan ezt, hogy az ő szeretetéről akar bizonyságot tenni. Mert ez az, amit ugye sátán ezer módon próbál elfedni, hogy mi ne lássuk az ő szeretetét, ne lássuk, hogy mennyire vágyakozik utánunk, ne lássuk azt, hogy ő mindent kész megtenni értünk. Mi által láthatjuk ezt a szeretetet? Ezért is mondja azt Ellen Goodwight, hogy minek tegyük ki magunkat, ha az ő szeretetéről akarunk elmélkedni? Hol tárult fel leginkább az ő szeretete? Ha mit szemlélünk? A keresztáldozat. Ugye ott mutatkozik meg, hogy mennyire kész volt mindent megtenni értünk. És a keresztáldozatot ennek a fényében szemléljük, nem mint teológiai fogalmat, hanem az ő szeretetének kinyilatkoztatását, hogy mindazt, amit tett ő ott, azt érted, értem, a másik értette. És ez az, ami megelevenít bennünket. Ez az, ami, látjátok, hogy milyen csodálatos változást tud előidézni a szívben, hogy összetörik, megolvad. És milyen csodálatos, ahogy megfogalmazta ugye a Zsoltáros is, hogy mintha zsírral és kövérséggel telnék meg lelkem, mikor vígajakkal dicséret téged a szájam. Tehát, hogyha az ő szeretetéről emlékezünk, akkor megszületik bennünk a hála, a vígajak és az örömteli Krisztus követés. Amikor már nem kell Sanyi testvéremnek állandóan arra ösztökélnem, hogy testvérem, hát végezni kéne a munkát, emberekért fáradozni, hanem ezt Isten elvégzi bennünk. És én úgy gondolom, hogy a legjobb motiváló, és ezért akarja Isten elénk tárni az ő szeretetét állandóan, hogy erről elmélkedjünk. És ezért nagy kiváltságunk, hogy engedjünk az ő vonzásának, ahogy ugye a János Evangélium a 12. fejezet 32. versében is, hogy is fogalmaz? És én, ha felemeltetem e földről, mindeneket magamhoz vonzok. Azt írja Jézushoz vezető út című könyvében Ellen Goodwight, ha mi nem állunk ellen, akkor ő magához vonz. Tehát tulajdonképpen sokszor ahhoz, hogy mi bennünk nincs elég szeretet, vagy nincs elég türelem, vagy odaadás, odaszánás, minek a következménye, hogy nem szenvedjük Isten szeretetét. De az Isten vonz, és tulajdonképpen mi tudunk ellenállni ennek. Tehát ez a csodálatos, hogy ő vonz bennünket, és meg akar győzni újra és újra az ő szeretetéről, és meg akar erősíteni bennünket. És én úgy gondolom, hogy kiváltságunk, hogy engedjünk ennek a vonzásnak és ennek a szeretetnek, és ő át tudjon bennünket formálni, mert ugye ez vezet bennünket arra is, hogy felismerjük a bűneinket és megbánjuk, és hogy ő meg tudjon bennünket tisztítani mindattól, ami akadályoz bennünket. És én úgy gondolom, hogy ha ezen gondolkozunk, akkor ez át tud bennünket alakítani, át tud formálni, és ez az, ami a legfőbb hatásmechanizmus, amivel ő a szeretetével fáradozik értünk. És még, ha megengeditek, visszatérnék a római levélhez, mert a római levélben mutatja be Pál apostol leginkább ennek a szeretetnek a hatását, annak és hogy milyen bizonyossággal teszi ezt Pál apostol. Tehát a római levél 5. fejezetében kivonatosan olvasom az igéket, azt írja: de a kegyelmi ajándék nem úgy van, mint a bűneset, mert ha amaz egynek esete miatt sokan haltak meg, az Isten kegyelme és a kegyelemből való ajándék, mely az egy ember Jézus Krisztusé, sokkal inkább elhatott sokakra. Figyeljük! Ezek a jelzők sokkal inkább elhatott. Ugye, míg az egyik hat, és Jézus kegyelme szeretete sokkal inkább elhatott sokakra. És az ajándék sem úgy van, mint egy vétkező által, mert az ítélet egyből lett kározottá, az ajándék pedig sok bűnből van igazulásra. Mert ha az egynek bűnesete miatt uralkodott a halál az egy által, sokkal inkább az életben uralkodnak az egy Jézus Krisztus által azok, akik a kegyelemnek és az igazság ajándékának bővölködésében részesültek. Bizonyára azért, miképpen egynek bűnesete által minden ember elhatott a kárhozat, azonképpen egynek igazsága által minden emberre elhatott az életnek megigazulása. Mert amiképpen egy embernek engedetlenség által sokan bűnösökké lettek, azonképpen egynek engedelmesség által sokan igazakká lesznek. A törvény pedig bejött, hogy a bűn megnövekedjék, de ahol megnövekedik a bűn, ott a kegyelem sokkal inkább bővölködik. Hogy miképpen uralkodott a bűn a halálra, azonképpen a kegyelem is uralkodjék igazság által, az örök életre, ami Urunk Jézus Krisztus által. Én úgy gondolom, hogy itt Pál apostol nem véletlenül fogalmazza meg és bátorít bennünket, hogy sokkal inkább. Tehát, hogyha ezen elmélkedünk, akkor megértjük, hogy milyen erőteljesen tud hatni ránk a szeretet. Mennyire meg tud minket eleveníteni, mennyire meg tud minket erősíteni, milyen bizonyosságra tud elvezetni. Ugye Pál apostol is kimondja, hogy eltitetett nekem az igazság koronája. Ugye bizonytalankodott, hogy hát igen, eltitetett vagy nem. Megadja vagy nem. Megadja. Nem adja? Megadja? Nem adja? Bizonyossággal. Tehát Isten ezt a bizonyosságot tudja nekünk adni, ha mi őróla gondolkozunk, engedjük az ő szeretetének a vonzásának, és milyen munkát végez a mi szívünkbe. A zsidókhoz írt levélben írja Pál apostol a 9. fejezet 14. versében, hogy mennyivel inkább Krisztus vére, aki örökkévaló lélek által önmagát áldozta fel ártatlanul Istennek, megtisztítja a lelkiismereteteket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljatok az élő Istennek. Mi történik akkor, hogyha megtisztul a lelkiismeret a holt cselekedetektől, a bűntől? Olyan csodálatos, ahogy Ellen White egy helyen így fogalmaz, hogy mihelyest eltűnik a szívünkből a bűn, azonnal az ő szeretete jön ki belőlünk is. Azonnal az a önfeláldozó, másokért élő lelkület nyilvánul meg. És Isten ezért fáradozik értünk, hogy mi megszabaduljunk ettől, hogy teljes örömmel tudjunk neki szolgálni. Ugye a Hoseás könyve 14. fejezet 5. versében is így olyan csodálatosan megfogalmazza ezt a folyamatot, ahogyan fáradozik értünk Jézus. A Hoseás könyve 14. fejezet 5. versében az egyik legegyedülállóbb módon mutatja be az ő szeretetének a munkáját, hogy a mi bűnös, bűnbeteg állapotunkból hogyan szabadít meg, és hogyan fáradozik azon, hogy mi meggyógyuljunk. Azt mondja, kigyógyítom őket hűtlenségükből, szeretem őket ingyen kegyelemből, mert elfordult tőlük az én haragom. És hogy milyen bizonyosságra tud elsegíteni bennünket, ha őről elmélkedünk, és az ő szeretetének fényében szemléljük az igét, nagyon szemléletesen mutatja be Ézsaiás könyve 55. fejezetében, amikor azt mondja, hogy mert amiképpen leszáll az eső és a hó, 55. fejezet 10-11. vers, mert mint leszáll az eső és a hó az égből, és oda-vissza nem tér, hanem megöntözi a földet, és termővé, gyümölcsözővé teszi azt, és magot ad a magvetőnek, és kenyeret az éhezőnek. Így lesz az én beszédem, amely számból kimegy, nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, amit akarok, és szerencsés lesz ott, ahová küldöttem. Milyen csodálatos folyamat, és most ugye átélhettük mi is a kertünkben, hogy olyan csenevész kis növények voltak először, és minden úgy tűnt látszatra, hogy hát a legnehezebb évet fogjuk zárni, és olyan csodálatos módon alakította a Jóisten, hogy mivel hittel mindent megtettünk érte, a párom is mondta, hogy hagyd már azt a paprikát, csenevész, nem lesz abból semmi, belőlem valami ösztönözött, hogy olocsoljam, tegyek meg mindent érte, és csodálatos paprika lett belőle. Szóval, hogy nagyon igaz ez, ugye ez az ige, hogy mert mint leszáll az eső a hó az égből, és oda-vissza nem tér, hanem megöntözi a földet, és termővé és gyümölcsözővé teszi azt, és magot ad a magvetőnek, és kenyeret az éhezőnek, így lesz az én beszédem, amely számból kimegy, nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, amit akarok, és szerencsés lesz ott, ahová küldöttem. Tehát tulajdonképpen, ha mi engedünk a léleknek is, és az igét szemléljük, az igén keresztül az ő szeretetét, akkor bizonyosak lehetünk abban, hogy ennek a gyümölcse az lesz, hogy szeretet ébred bennünk minden ember iránt. Ez az ige szakasz, és az egész igehirdetés is erre akarja a figyelmünket irányítani, hogy ez egy törvényszerű mechanizmus. Ha mi ennek engedünk, és ezt egy saját tapasztalatom által szeretném szemléltetni, tudjátok, hogy könyvárulásban dolgozom, mint Tibi és Zsuzsi, biztos ők is sok tapasztalatot elmondtak. Hát én egy nagyon érdekes tapasztalat által értettem meg ezt a törvényszerűséget velem a Jóisten. Egy kórházban árusítottam egy helyen, ahol megszűnt a könyvárusítás, és egy STK-ban egy volt újságos helyén kaptam helyet, vagyis ott jelölték ki. Ugye ennek az volt a sajátossága, hogy ebben az aulában volt egy másik könyváros is. Egy világi könyváros, aki pont velem szemben árosított. És mit gondoltok, hogy ez a világi könyváros hogy nézett rám? Nem is kis konkurencia voltam. És nem győzte nekem mondani, hogy itt újság volt, fiatalember, érdemes lenne itt újságot árulni, nem könyvet. És én ezt többször megkaptam tőle, és minden módon próbálta elérni azt, hogy nincs értelme ennek a könyvárusításnak. És ezt az ellenség is különböző módon, meg ő is, tudjátok, amikor az ember állandóan azzal találkozik, hogy hiába próbálkozok kapcsolatot építeni, teremteni, és mint a, nem tudom, mint a páncélról leperget róla minden próbálkozás. Meg jöttek is oda mások is, és mondták, hogy ez a nő, ez olyan agilis, ez nem fogja hagyni, hogy te itt könyvet árusítsál. Ez neki konkurencia vagy. És tulajdonképpen már én is minden nap olyan gombóccal a torkomba, meg a hasamba egy görcsel mentem, hogy hát tényleg van itt értelme ezt végigcsinálni, hát minden nap így árusítani. És már is határoztam, hogy másnap befejezem a könyvárosítást. Hát ez nem lehet így. És tudjátok, hogy pont az mentette meg a helyzetet, hogy Istenhez fordultam, és kérdeztem, hogy Istenem, te hogy látod, hogy tényleg, ugye, hogy igaz ez, hogy tényleg inkább olyan helyre megyek, ahol nem kell ezt a vesződtséget bíbelődni, és arra kaptam készítés, hogy imádkozzak legfőképp magamért. És valahol akkor tárult fel előttem az, hogy Isten szeretetét szemlélve, imádkozva tudtam oda menni ez a hölgyhöz mindig. Minden. És magamon csodálkoztam, hogy tudok én ennek ellenére, hogy ő egyre inkább ilyen lelkületet, hogy én hogy tudtam, és főleg a magam magatartásán csodálkoztam, de minden nap imádkoztam, érte is. És azt figyeltem meg, hogy hónapok teltek el, és kiderült, hogy problémái vannak, hasnyálmirigy rákkal küszködik, és igazából nem én hagytam ott ezt a munkakört, hanem neki kellett ott hagyni. Jött a Covid, össze is pakolt, el is vitte onnan a könyveit, és járt kemoterápiára, és mindig ott előttem ment el, és ugye ott matadtam ott a könyvek között, nem figyeltem fel a pultra, és egyszer csak valaki hangosan rám köszönt. És ez a hölgy volt az. Tehát a több hónapi imámat a Jóisten meghallgatta, és olyan szeretetet adott a szívembe iránta, türelmet, hogy oda tudtam menni hozzá, kezdeményeztem a szeretetet, mondtam neki, hogy van itt egy életmódközpontot, mondom, el kell jönni, meg kell próbálni, mert ugye éppen reggelizett is, mondta neki jó étvágyat, hát fiatalember, én nem jó étvágyból leszek, én kényszerűségből leszek, és egyre inkább fogyott, tudjátok, a rákbetegség sajnos. És ugye utána pár hónap múlva meg is halt. És a Jóisten megmutatta nekem, hogy látod, és most már nyugodtabb a lelkismertem, hogy nem úgy hagytam ott, hogy én most, tudjátok, az ige is azt mondja, ne te győzettesse meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győz meg. De hogy a Jóisten megértette velem, hogy ez nem emberi erővel ment. Hogy emberi erővel elkeserik az ember. De ha be kell engedjük Isten szeretetét, akkor csodákra képes. Akkor egyszerűen magunk felül tudjuk múlni magunkat, vagyis Isten szeretete ki tudja bennünk munkálni azt, amit mi magunktól nem tudunk megtenni. És ezért van óriási jelentőség annak, hogy megértsük az Isten szeretetét, mert Isten szeretete ki tudja bennünk munkálni. És én úgy gondolom, hogy óriási jelentősége van annak is, amit kiírtam itt, hogy mivel a kereszt szemlélésén keresztül átéljük Isten szeretetét irántunk, ez felolvasztja jéghideg szívünket, feléleszti szunnyadó képességeinket, felépíti bennünk az iránta való maximális bizalmat, önátadást. Élünk többé nem mi, hanem él bennünk a Krisztus. Megújult erővel és hittel tudunk a szolgálatban, az ő munkájában részt venni. És hogy mennyire így van ez a törvényszerűség, ez Pál apostol életében is egy bizonyos szakaszban nagyon szemléletesen találtam. Az Apostolok története című könyvből olvasom ezt a szakaszt, amit ugye Pál apostolról ír Ellen Goodwight. Azt írja, ha buzgóság a kötelessége útján alább hagyott, feltekintett a keresztre, az ott megnyilatkozott csodálatos szeretetre, és ez elég volt ahhoz, hogy összeszedje értelmét, és tovább haladjon az önmegtagadás útján. Én ezen gondolkoztam el, hogy még Pál apostol is, pedig ő végig buzgó lélek volt. Még ő nála is volt ilyen, de figyeljük meg, hogy milyen módon tudott újra megelevenedni az a buzgalom, és újra felövezni az ő értelmét. A buzgóság a kötelessége útján alább hagyott, feltekintett a keresztre, az ott megnyilatkozott csodálatos szeretetre, És ez elég volt ahhoz, hogy összeszedje értelmét, és tovább haladjon az önmegtagadás útján. Tehát mi tudta ebből a bénult állapotból kimozdítani? Ha buzgósága alá hagyott? Hogy a keresztre. Ugye, az ott megnyilatkozott szeretetre. Ez újból megújította, megerősítette. És ami megint csodálatos, Jézus élete című könyvben találtam egy nagyon szemléletes részt pont ezzel kapcsolatban, hogy ez a szeretet mire képes. Mit tud elvégezni bennünk? Pont ezt mutatja be Ellen White is, a Jó pásztor című fejezetéből olvasom. Nem a büntetéstől való félelem, és nem az örökké való jutalom reménye készteti Krisztus tanítványait, hogy kövessék őt. Látják a megváltó páratlan szeretetét, amely földi vándor útján megnyilvánult, a betlehemi jászoltól a Golgota keresztjéig, és az ő életének szemlélése vonza, meglágyítja, és engedelmessége bírja a lelket. Szeretet ébred az ő rá figyelők szívében. Milyen? Itt is szinte azt támasztja alá, hallják hangját és követik őt. Ugye itt is azt mutatja be, hogy mi által tudunk felbuzdulni, mi által tudunk újra az első szeretet hevére jutnunk. Azt mondja, megint csak hangsúlyozom, látják a megváltó páratlan szeretetét, amely a földi vándor útján megnyilvánult, a betlehemi jászoltól a Golgota keresztjéig, és az ő életének szemlélése vonza, meglágyítja, és engedelmességre bírja a lelket, szeretet ébred az ő rá figyelők szívében. Főleg ez a mondat, szeretet ébred. Tehát nem véletlenül vonz bennünket Jézus, hogy rátekintsünk, és szemléljük őt. És én úgy gondolom, hogy befejezésül újra csak azt az igét idézném nektek, amit az ige hirdetés legelején, a 2. Korintusi Levél 3. fejezet 18. verse, hogyan is tárja elénk ezt a folyamatot. Mi pedig az Úrnak dicsőségét, mindnyájan, feretlen arccal szemlélvén, ugyanazon ábrázatra elváltozunk, dicsőségről dicsőségre, úgy, mint az Úrnak lelkétől. Tehát mitől fog megelevenni a mi keresztény életünk? Mitől fogunk újra buzgók lenni? Ha szemléljük. Ugye, hogy is mondja? Elváltozunk dicsőségről dicsőségre, úgy, mint az Úrnak lelkétől. Tehát Isten lelke. Tehát én is megértettem, és ez olyan csodálatos törvényszerűség, hogyha ha fáradt vagyok, vagy ellankadt a figyelmem, vagy azt tapasztalom, hogy ellaposodott a keresztény életem, vagy az első szeretetet elhagytam, akkor milyen eszköz van a mi kezünkbe? Szemlélni Isten szeretetét, engedni, hogy ő vonzon bennünket, és mi által tud Isten megaktiválni újra bennünk az ő munkáját, ha mi lehetőséget adunk neki, hogy adunk neki lehetőséget, ha kezünkbe vesszük az ő igéjét, és elkezdjük szemlélni. Én kívánom, hogy ez az igehirdetés elég kedvet, vágyat ébresszen bennünk az iránt, hogy ezután szeretettel, tehát ezután úgy olvassuk az igét, hogy minden lapján, minden mondatán lássuk az Isten szeretetét irántunk. És ez meg tudja eleveníteni bennünk azokat a képességeket. Hogy is olvastam ezt a mondatot, ez annyira megragadta ez a figyelmemet, mivel a kereszt szemlélésén keresztül átéljük Isten szeretetét irántunk, ez felolvasztja a jéghideg szívünket, feléleszti szunnyadó képességeinket, felépíti bennünk az iránta való maximális bizalmat, önátadást. Én kívánom, hogy ez a folyamat mindannyiunk életébe véghez menjen, és hogy ne azt a utat válasszuk, hogy meg kell feleljek, ennyi éve keresztény vagyok, el kell, hogy érjem a célt, és ezután még többet fogok, még több erőfeszítést fogok tenni a magam erejéből. Az is, én úgy gondolom, hogy kudarca van ítélve. Borítékolva van, hogy az emberi erőfeszítés az kudarca van ítélve. Én ezt kívánom, hogy mindannyian megértsük ezt a fontos törvényszerűséget, és megtapasztaljuk Isten szeretetének átformáló erejét. Én ezt kívánom. Amen.